Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartúr a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Csapjunk is bele!
Na hát, sziasztok hallgatók, köszöntünk benneteket innen a Brain Bar stúdiójából. Talán láttátok, vagy legalábbis reméljük, hogy láttátok.
Ha nem, akkor csekkoljátok le most.
Igen, a brainbar.com-on, hogy bejelentettük az idei szeptemberi Brain Bar első előadóit. Rögtön azt kérdezem tőled, Ildi, hogy neked ki a kedvenced közülük, vagy te kit vársz a legjobban, aztán majd én is elmondom.
Ilyenkor mindig az van, tudod, hogy mivel dolgozom magán a programon, ezért mindig azt kell mondani, hogy természetesen mindenkit nagyon várok, és mindenkit
De ezt tudjuk, hogy nem így van, teljesen vannak biztos kedvenceid.
De ezt csak nektek hallgatók elárulom, hogy ez nem így van. Aki szerintem nekem most nagyon izgalmas lesz, az, hogy... Sokszor említem különböző videókban, meg az irodában aztán mindenképpen, hogy nagyon-nagyon szeretem az unokahugaimat, és az unokahugaim azok aprók még, és a legnagyobbik az 4,5 éves, és ő nagy Disney rajongó, és nagyon izgalmas ez, hogy is jön hozzánk Diana Marsigléze, aki a Pixarnál animátorként dolgozik, tulajdonképpen művészeti vezető, tehát ő ilyen karakter designer, és annyira érdekes lesz azt látni egyébként, hogy már maga a karakter is, egy határozottan egy karakter. Másrészt pedig én alig várom, hogy így meghallgatassam, hogy hogyan találkoznak össze ezek az ilyen alapvetően nagyon univerzális történetek és érzések egy ilyen vizuális megjelenítéssel, és egészen olyan szintekre lehet ezt vinni, hogy aztán nem csak én élvezem, hanem az unokahúgom is élvezi, és valószínűleg nagyon sok még ilyen nagynéni és unokahúg páros van a világ körül, akik szintén ugyanúgy élvezik az ő műveit, mint
hát
a...
Hát meg óriásit mennek ezek a Pixar mesék.
Abszolút,
most. Tehát, hogy a díjakat is nagyon tarolják mindenütt, de egyébként meg nagyon jó meséket csinálnak, és például ő a Luca, az egyik legutóbbi ilyen mese, amin dolgozott, ami egy ilyen kis olasz, hát ilyen faluban játszódik, ott a kis falu, meg a víz alatti világnak a ilyen vízi szörnyek, vagy minek a kalandjait meséli el, és nagyon-nagyon izgalmas.
Illetve ő egyébként még azoknak, akik ezeket az újabb meséket nem ismerek, viszont egyet biztos, hogy ismerek, amin én szintén dolgozott,
a Toy Story
4. részén is dolgozott Diana, úgyhogy ő egy igazi kivételes fogás, azt kell, hogy mondjam,
és
nagyon
egyébként
jó.
Az is a Toy Story-ban egy nagyon egyedi dolog szerintem, hogy ugye a folytatásokat, azokat a filmek esetében általában el szokták rontani, és a Toy Story 4, vagy az újabb Toy Story-k viszont teljesen jók, tehát hogy hozzák ugyanazt a világot, mint amit, hát most már nem tudom, mikor volt az első.
90-es évek elején volt.
Az volt talán az egyik első 3D egész estés animációs film,
igen,
vagy valami
igen,
ilyesmi.
Igen, mert az első ilyen számítógépes hát grafikai
nem
animációt, azt az Oroszlán királyba rakták bele, amikor a Gnú csorda lerohan, és
de
akkor
az
ott
még nem volt az egész.
Nem az egész volt, az a többi részét az kézzel rajzolták, és ez az első dolog, amit így számítógépes animációval csináltak. Ezt én imádom azt a filmet, hogy azért vagyok ennyire benne, úgyhogy ő mindenképpen az egyik, és egy másik embert is kell említenem.
Bocsánat,
akkor...
csak még hadd mondjam azt, hogy engem nagyon érdekel az, hogy ebben az analóg meg a digitális világot ütköztetni, meg azokat a hagyományos ilyen szerethető mese karaktereket átvinni a jövőbe, úgyhogy erről biztos meg fogom kérdezni, vagy biztos ki fogom tudakolni tőle, biztos lesz rá lehetőség, hogy ott mindenki egy pár szót váltson vele valahol az előtérbe, egyébként erre majd teremtünk alkalmat.
Ezt megerősítettem, hogy ez így lesz, úgyhogy itt a lehetőség, hogy a Brain Baron élőben is beszélgessetek vele. És ha egy másik embert is meg kell említenem, akkor pedig Xing Chiang lenne az, akit én még nagyon várok. Ő a Brit Vice-nak a főszerkesztője.
Aha.
És én rendkívül módon szeretem a stílusát. Megint egy olyan emberről van szó, aki
egy újságíró?
Igen, ő egy újságíró, és egyszerre egyébként podcast műsorvezető is, tehát neki is van egy tök jó podcastje, aminek én ez az ilyen igazán szellemes valaki, egy igazán szellemes szerző, úgyhogy én nagyon kedvem, és rendkívül szórakoztató, és nagyon fogalmazunk úgy, hogy találó, ami a társadalmi helyzet bizonyos kihívásait érti, nagyon találó TikTokokat is csinál, úgyhogy Zing nekem még egy nagy kedvencem, az a nagy tervem, hogy elhívom vacsorázni. Hátsó szándékaim is vannak, úgyhogy szerintem ő az, akit még szintén nagyon várok. És na, hát kik azok, akik így a top listádon vannak, Marci?
Fú, nekem van egy régi kedvencem, akit most sikerül megcsípnünk, ez Julie Berwald nevű, hát ilyen tengerbiológus, azt hiszem végzettségét tekintve, és írt egy nagyon jó könyvet a medúzákról. Engem általában ilyen dolgokkal lehet izgalomba hozni, egy nagyon jó könyv a medúzákról. Nem, mint hogy, tehát most a medúza, érted, 98%-a víz, 2%-a állat, de közben egy nagyon érdekes teremtmény.
Ez biztos, hogy van, igen.
Meg a medúza egy nagyon fontos élőlény olyan szempontból, hogy a klímaváltozást elég jól lehet mérni vele, tehát ahol általában veszélyben van a tenger, ott például elszaporodnak a medúzák, és akkor ez például a táplálékláncot teljesen felborítja, tehát nekem azért tetszik ez a téma, mert egy nagyon ilyen viszonylag jelentéktelennek vagy érdektelennek gondolt teremtmény, mert azért engem csipett már meg medúza kétszer is, úgyhogy ez elég kellemetlen volt. Szóval, hogy ekkora óriási hatással bír az egész ökoszisztémára, vagy hogy egy ilyen fajon keresztül, egy ilyen 98% víz, 2% medúza fajon keresztül el lehet mesélni egy nagy összefüggő történetet, és most a Julie Berwald írt egy új könyvet a korallzátonyokról, ami szintén nagyon érdekel, még nem olvastam, szerintem itt fogjuk a könyvpárbajban még szerepeltetni, úgyhogy ezt addig bepótolom, és majd elmesélem, hogy milyen volt, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. De vannak más témák, ami például tőlem viszonylag idegen a divatvilága, vagy nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni.
Hát, Marci, meglepő. Biztos.
Meglepő. Viszont az Anuk Wiprecht nevű, hát ilyen futurista divat tervezőnek a ruháit, amikor megláttam, akkor nagyon érdekessé tettek, hogy igazából ő mit gondol így az öltözködés, vagy akár a divatnak a jövőjéről, vagy mik azok a... Ugye ennek a divatnak azért a hatásai, vagy amit ott kitalálnak, ott összekotyvasztanak, azért az leszokott szivárogni a köznép szintjére is, és nyilván ő van ott a tűz közelébe, kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondol. Meg van egy Lisandre Foyer nevű srác, aki meg nem egészen értettem, de hogy algoritmusok segítségével tervez sneakereket.
Igen, ott az a lényeg, hogy kicsit összekapcsolódik egyébként az Anuk és a Lisandre-nek a munkája olyan szempontból, hogy mind a ketten a legújabb technológiákat hívják segítségül. Tehát az Anuknál ott megvan ez az ilyen kicsit olyan, mint egy ilyen exoszkeletonokat rakna egyébként magára, de ezek a ruhák reagálnak a test éppen akkori működésre, és kicsit tényleg úgy működnek, hogy így egy ilyen kiterjesztett testként értelmezhetőek, úgyhogy hogy nem is tudom, tehát egy esztétikus alien, vagy én nem is tudom minek minősítsem, úgyhogy élőben látni kell, kedves hallgatók, tényleg, mert tehát egy fotók alapján elképesztő, és csak tényleg több ruhát is hoz, szóval nagyon izgalmas ez. Ami pedig Lisandre illeti, aki ugye a Nike-tól érkezik hozzánk, sok dizájnerrel ellentétben ő azt mondja, hogy mesterséges intelligencia, more than welcome. Épp azt gondolja, hogy ez a generatív design, az, hogy egyébként szabadjára engedjük úgymond az algoritmusokat, és az ő segítségéből alkotunk újfajta elképzeléseket, mint hogyha nem azt mondanánk, hogy tudod mit, én arra fogom ezt használni, hogy felmérjem, hogy tegyük fel a sneaker rajongók, vajon milyen cipőt szeretnének venni, mi az ő legkedvesebb részük, hogy ez a talp, vagy a fűző egy adott termékben. Nem, ő azt mondja, hogy már a tervezés folyamatába is be kell dobni a mesterséges intelligenciát, és akkor ez aztán kihatásra lehet abszolút az esztétikai részre is, és a gyártás teljes folyamatára. Szóval ő ilyen szempontból a cipő készítésnek minden elemét átírja a technológia segítségével.
Én kíváncsi vagyok, mert hogy nyilván nem arról van szó, hogy ez egy marketing fogás, hogy hú, ez a cipő mesterséges intelligenciával készült, hanem valamilyen egészen új dolog, amiről, tehát van ez a mondás, ugye, hogy a jövő az itt van velünk, csak egyenlőtlenül van elosztva a világban, és akkor ezeket a kis ilyen kísérleteket kell megnézni, ami lehet, hogy aztán itt látjuk meg a cipő tervezés vagy a ruha tervezés jövőjét. Nagyon kíváncsi vagyok.
Már kaphatók a kedvezményes jegyek a szeptemberi Brain Bar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre.
És hogyha már itt a divatról beszélgetünk, az biztos, hogy mindenkit érint a táplálkozás is, ugyan ez biztos összeköti a hallgatóinkat, hogy mindannyian eszünk valamit naponta többször is. Úgyhogy én a táplálkozás 100 millió éves története című könyvet ajánlottam neked, ezt egy Stephen Lee nevű kanadai, hát biológiai antropológus írta. Nekem már cím nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert olyan, mint egy ilyen paródia, de közben meg tényleg a táplálkozásunknak az evolúciós gyökereit kutatja. Ez a Tipotex kiadó jóvoltából olvasható magyarul. Egyébként amit tudni kell erről a szerzőről, hogy amit ő igazán érdekessé teszi, meg a könyv szempontjából is fontos, hogy ő egy vietnámi bevándorló. Családtörténete inspirálta tulajdonképpen ennek a könyvnek a megírását, mert egy hagyományos vietnámi diétáról, ugye ő szüleivel együtt vándorolt be, egy hagyományos vietnámi diétáról tértek át a kanadai étrendre, ami nagyon-nagyon más volt. És a srácban is már munkát fiatalon, ugye, hogy ő már el akar szakadni az őseinek vagy a szüleinek a konyhájától, és inkább tipikus kanadai ételekre vágyik, azt szeretne enni, szeretne ott beilleszkedni ebbe a kanadai közegbe, de az a kérdés, ugye, hogy egy ilyen étrendváltás tulajdonképpen mivel is jár, vagy milyen hatással van a szervezetedre, és hát ennek eredt igazából a nyomába, és az egész világon, hát olyan, mint egy ilyen kajás dokumentumfilm, hogy egyszer egy ilyen lazacfarmon bukkan fel valahol az Egyesült Államokban, utána meg Tájföldön ropogtat vízipoloskákat, szóval egy nagyon színes könyvről van szó, de igazából amiért neked ezt ajánlottam, mert soha ennyiféle étel, soha ekkora választék nem állt, így mondjuk így a történelem folyamán a rendelkezésünkre, hogy már zavarba ejtő tényleg, hogy egy boltba mész, és akkor mit vegyél le a polcról, mert annyiféle dolog van.
Hát, ha egy boltba mész annyi bolt van, ugye?
És akkor ezeket annyiféle különböző kombinációkban, vagy hogyha éppen nem tudom, kaját akarsz rendelni magadnak, vagy el akarsz menni egy étterembe, 63 féle konyhának a főztjét kóstolhatod meg, most azonnal ebbe a pillanatban, mondjuk itt Pesten egy fél óra távolságra. És ennek ellenére mégse vagyunk képben azzal mi magunk sem, meg úgy általában a táplálkozás tudomány sem feltétlenül, hogy akkor most mit és hogyan is kéne enni. Te megokosodtál egy picit ettől a könyvtől, vagy kaptál válaszokat rá?
Hát, ha válaszokat nem is feltétlenül, mindenképpen összértem egy csomó dolgot. Tehát először is azt kell, hogy mondjam, hogy már, tehát, hogy a hallgatók tudják, hogy én nagyon nagy listakészítő vagyok, úgyhogy itt is rengeteg listázás történt a könyv olvasása közben. Tehát készítettem például receptlistát, dolgok, amiket megfőznék, és dolgok, amiket nem főznék meg a könyv alapján.
Mármint amiket a szerző megkóstolt?
Igen.
Na és mit kóstolnál meg?
Úgyhogy például receptek, cashewkrém és borsó, nagyon tetszett nekem, Apicus szakácskönyve, római szakácskönyv az első századból, ott voltak olyanok, amik tetszenek, amit nem feltétlenül kóstolnék meg. Pápa új guineai kókuszleves, na itt várjál, gyümölcs denevér feltétel.
Okay.
Ott azért még gondolkodom, hogy a gyümölcs denevér, rántott gyümölcs denevért azt megenném. De egyébként egy csomó minden, például amikor olvastam ezeket az ilyen frissítő, szövő, hangya, leves, például az teljesen jól hangzik. És el kell mondanom, hogy én ezzel már próbálkoztam ám otthon, de sajnos családom egyetlen tagját sem tudtam. Igen.
Mi?
Sejemhernyót.
Sejemhernyó?
Igen, de senkit nem tudtam rávenni a családból, hogy a sejemhernyó levesemet megkóstolja.
És hogy van elkészítve egy sejemhernyó?
Hát ez egy korai recept volt, ez a sejemhernyó leves, szóval igazából csak így tulajdonképpen fel kellett főzni egy csomó zöldséggel, meg mindenféle ilyesmivel.
Szólj bele a sejemhernyó?
Hát a sejemhernyó az úgy van, hogy előre meg van már így fermentálva, tehát hogy az már ugye el van egy kicsit készítve, hogy pontos ezek az ilyen méreganyagok meg ilyenek jöjjenek bele, és aztán pedig bele kell főzni a leves, és így ropogtatni lehet, tök jó.
Aha. És hogy, de milyen rossz állapotban, hogy képzeljük el a sejemhernyót, amit belesz, azt így befőttes üvegbe van?
Igen, azokat lehet kapni már ilyen gyönyörű befőttes üvegben, én úgy szereztem be, és most már pár héten belül élőben is meg akarom őket majd kóstolni, és egyébként kicsit olyan, hogy ilyen, mint hogy egy ilyen lárvá tennél kicsit azt a feelinget.
De hát én nem tudom, nem ettem. De valami lében ott úszik, vagy mi?
Ha már beszéltünk a beszélgetés elején, ez ilyen gyermekmesékről, amikről lehet, hogy lesz szó, vagy hát gyermek és felnőtt mesékről lesz szó itt a Brainbáron, akkor ha emlékszel az oroszlán kiábrába, és akkor így beszívta a Szimba még az egyik jelenetbe, ott ette a lárvákat, az pontosan úgy néz ki, szépen ott megvannak a kis a testrészei, megvannak a kis...
És milyen íze van?
Hát szerintem... Ilyenkor mondom, hogy mindennek csirke íze van, de én szerintem a sejemhernyőnek van egy kicsit egy ilyen édeskés íze.
Aha.
Nekem íz lett, szerintem nem volt benne semmi.
És ez olyan, amit fölvettél a receptjeit közé, hogy időnként sejemhernyő leves van?
Azért, igen, nálunk itt az Ildi otthonában ilyenek mennek föl. Azért nem vettem föl, mert rajtam kívül senki nem volt hajlandó megenni. Úgyhogy még egy ilyen misszióm vagyok, hogy próbálom az embereket rávenni arra, hogy merjenek megkóstolni neked. De például nekem a sógornőm mexikói, és ő hozott haza például legutóbb csomó szöcskét. Tehát ők esznek ilyen pirított, fűszerezett szöcskéket.
Mint az ilyen chips. tesztet, nem? Kb. Aha, egy aha. Ilyen ropogtatni való.
Igen, és emlékszem, hogy kiraktuk otthon a zongora tetejére egy tálban, mindenki nézte, mi a csuda ez. Egyébként kicsit olyan íze volt, mint egy fűszeres mogyorónak, tehát, aha. Hogy nem volt egyáltalán vészes. Édesanyám azt mondta, hogy akkor ő ezt most, ha nem baj, akkor nem kóstolná meg, de a többiek azok lelkesen ropogtatták. De képzeld, valahogy a töcske és a sejemhernyő között még nem sikerült megugrania.
Képzeld, én is ettem, de az tücsök lisztes ilyen chips volt, uh-huh. Tehát hogy ilyen junk food volt, tehát hogy annak ellenére, hogy ugye a rovarokat azért ajánlják, és itt a szerzőnk is azért jár Tájföldön, hogy itt végigkóstolja itt ezt az egész rovar palettát, szóval hogy azért ajánlják a rovarevést, mert hogy a rovarok azok viszonylag nagy mennyiségben készíthető fehérje, mondjuk uh-huh. A nem tudom, az olyan a tehéhez vagy a csirkéhez képest, tehát hogy sokkal kisebb energia állítással, meg környezeti ráfordítással lehet sokkal nagyobb mennyiségű fehérjét előállítani, de hát nyilván ugye akinek a kultúrájában ez nem szerepel, a rovarevés, az, uh-huh. az egy ilyen tabú, tehát azzal nehezen csinálsz bármit, tehát hogy itt lenyomhatnak direktívákat a torkodon, de rovarokat nem biztos, hogy fognak. Szóval hogy ez Európában annyira nem megy. Annak ellenére, hogy más, amit meg itt teszünk, az meg, nem tudom, a pacal, az meg lehet, hogy máshol undorító. Szóval nagyon érdekesek ezek a kulturális tabuk, és egy csomó ilyet talál ez a Stephen Lee is, ahogy így utazgat a világban.
Ez talán azért is volt nagyon érdekes ezek az ilyen kulturális különbségek, mert a vége felé a könyvnek azért rámutatott arra a típusú igazságra, hogy rengeteg ilyen, nem is tudom, étkezési, táplálkozási harc az igazából egy kulturális szintéren zajlik, és nem feltétlenül.
Ja, hogy amit mi eszünk, meg amit ők esznek, hogy ugye, igen. Nem tudom, olaszok azok a macskazabálók, a franciák meg a csigazabálók, tehát hogy így elválnak a kultúrák egymástól.
Igen, illetve olyan szempontból is egyébként, hogy például beszél azokról a népekről, akik így az elmúlt mondjuk században úgy írták be magukat a köztudatba, hogy akkor az ő konyhájuk nagyon egészséges volt, a mediterrán konyháról, meg a japán konyháról. Tehát arra is átmutat, hogy ezek a kulturális cserék, amik vagy háború miatt következtek be, mint aztán Japánban, az Okinawa szigetén egy amerikai támaszpont létesítése után, és akkor bejött rengeteg amerikai hatású étel, akkor hogyan változott
meg? Hát konkrétan junk food, amiről rászoktak az okinawaiak, és tehát hogy nagyon rossz hatása volt az egészségük.
Viszont akkor én ezt akarom tőled megkezdeni, Marci, hogy itt az az egyik ilyen fő érve vagynak a könyvnek, hogy akkor a tradicionális étkezéshez kell visszatérni. Na de én ezt nem értem, tehát hogy akkor most őszintén, itt a mikortól kezdődik itt a tradicionális étkezés, mert ha van ilyen, hogy rovar a verzió, akkor nekem néha a magyar tradicionális étkezéssel kapcsolatban vannak kételjeim, vannak aggályaim, hogy a dödöl le a világ legegészségesebb étele.
Na de ez a szerzőnek az a gondolatmenete, hogy a különböző kultúrák azok genetikailag is uh-huh. alkalmazkodnak azokhoz az ételekhez, amiket ott már nem tudom, tízezer éve, generációk óta fogyasztanak. Tehát, hogy mi mondjuk itt Európában le tudjuk jobban bontani a tejet, meg az alkoholt, mert ehhez vagyunk szokva, uh-huh. és ez nem feltétlenül van így mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában, ahol meg ugye nem vannak ezek a, hogy az ázsiaiak sokkal hamarabb berúgnak, például sokkal kevesebb alkoholt kell.
Igen, ez egy enzimtől
nem tudják,
függ,
igen, valami ilyesmi, de hogy ezek mind ilyen kulturális alkalmazkodások, és hogy tehát úgy gondolunk az emberiségre, hogy minden ember nagyjából ugyanazt a génkészletet hordozza magába, meg hogy olyan nagyon egyformák vagyunk így biológiailag is, de azért nem, mert ugye itt térünk vissza arra a sztorira, ami inspirálta a könyvnek a szerzőjét is, hogy neki az édesanyja viszonylag korán meghalt, aki áttért vietnámiként a kanadai diétára, a nagymamája, aki viszont Vietnámban maradt, és a hagyományos vietnámi ételeket ette, amihez ők generáción keresztül szokva voltak, viszonylag egyszerű, olcsó ételeket, ő meg sokáig élt.
Tehát, igen, valami, és ez nem feltétlenül fél év eltérése, vagy egy év eltéréssel hunyt el az édesanyja és a nagymamája.
Igen, és hogy tehát, hogy ez az igazából az érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tehetünk, meg mindenfélét tehetünk, de valójában nem, mert az, hogy hol élünk, az nagyon sok mindenre kondicionál minket. Most, hogy a magyar konyha hogy alakult ki, meg miért azokat esszük ott is, tehát ezek a zsíros, vagy sokszor ugye mindenben liszt van, tehát hogy nagyon ilyen, amiket például te nem szeretsz, azok sokszor egy ilyen paraszti konyhában meg nagyon tápláló, vagy sokszor ilyen energiagazdag kaják voltak, én így gondolom. Tehát mondjuk egy mediterrán diétához képest, olívaolaj, nem tudom, kenyér, magvak, hal, mit tudom én, micsoda, nem biztos, hogy ez a legegészségesebb, de hát nem tudom, magyar kajákból is biztos lecsó miért ne lehetne egészséges. Szóval azért meg lehet találni szerintem itt is, ami...
Igen, itt biztos, hogy bejön az egészben az ilyen szezonalitás kérdése, és akkor vissza is tehetünk az ilyen alapfelvetésedre, amit mondtál, hogy ha ma az ember, nem tudom, elmegy valamelyik boltba, akkor annyiféle étel van, és egyébként nagyon sok dologból lehet összekombinálni az úgymond a menünket. De ez, ami nekem, egyébként nekem iszonyatosan tetszett a könyv, szerintem rendkívül szórakoztató dolgok voltak benne, például az afrodiziákumok története, szerintem különösen érdekes volt, hogy akkor ez hogyan alakult a történelem során. Volt olyan korszak, kedves hallgatók, amikor azt gondolták, hogy 30 veréb agyat kéne megfőzni, és aztán abból egy kocsvalék a
sűrítetnek. Ez érdekes lehetett, hogy az, hogy gyűjtött, tehát, hogy ezt valaki komolyan vette valaha, és hogy
szerintem
tényleg foglalkoztak emberek veréb agyak.
Persze, figyelj, madárbél jóslás, hát még az, nem tudom, 14.-15. században fullosan benne volt az ilyen, meg kéne tudnom, hogy akkor jövőre jó lesz az aratás, na nézzünk egy kis madárbél jóslás. Szóval teljesen legit egyébként ez az egész ilyen veréb agyas történet. Szóval nagyon-nagyon izgalmas példák voltak benne, de azért azt el kell mondanom, hogy engem azért picit összezavart ez az egész könyv, akkor most mégis mit kéne fogyasztanom, mennyit kéne ennem, mert rengeteg információ van arra vonatkozóan is, hogy egyébként milyen kölcsönhatások jönnek létre a testben, hogyha az inzulinról van szó, vagy hogyha éppen neked a koleszterin szinted magas vagy alacsony.
Olyan szempontból bonyolult, hogy az emberi test bonyolult, és azt gondoljuk, hogy egyszerű, vagy ezek a divatos diéták is azt gondolják, hogy egyszerű, és én azért nem szeretem őket, vagy azért nem különösebben követem ezeket, mert mindig az van, hogy az étkezésből kiragadnak egy komponens, vagy valamit, és akkor arra azzal zúdítanak rád ösztüzet. Tehát például ez...
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A könyv sem a paleo diéta, tehát hiába azt próbálja föltérképezni, hogy mit evett az ember az evolúció során, vagy hogy hogyan alkalmazkodtunk a környezethez, nem a paleo diétát javasolja, mert az egy 20. századi mesterséges konstrukció, és nem javasol semmilyen diétát. Van néhány ilyen
általános
szabály, a végén föl is van sorolva, ezeket mindjárt el is mondhatom, hogy egy kicsit adjunk tanácsot is ebben, de szerintem nekem ez egy fontos ilyen tanúság, hogy nincs ilyen uniform jó diéta, tehát nem az van, hogy itt valaki azt gondolja, hogy ő most tudja, hogy embereknek mit és mennyit kell ennie, és akkor
és az globálisan tudja, ez a másik, tudod, hogy én...
Ami megfelel ugyanúgy Kanadába is, meg Vietnámba is, meg megfelel a masszájoknál is, tehát ilyen nem létezik, és az is érdekes, hogy a különböző életkorokban nem is biztos, hogy feltétlenül ugyanazt és ugyanúgy kell lenni.
Tehát... Na, ez például tök nagy meglepetés volt, de például az ilyen általános dolog, hogy hát fiatalon még mindent elbír a testünk, és nem tudom, én kb. Minden elfogyasztott éjszakai gíroszt megbántam ennek a könyvnek az olvasása közben, mert hogy ez egy tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy fiatalon a testünk úgymond sok mindent elbír, mindenféle junk foodot bele lehet zabálni, majd később,
igen. Igen, és például ezt is mondja, hogy fiatalon a sok tej és húsfogyasztás az nem feltétlenül előnyös, de idősebb korban meg rendben van. Fölnősz, valahogy megszoksz kajákat, megszoksz egyfajta diétát, és nem gondolsz arra, hogy az életkorodhoz is
illeszteni kéne. Mert igen. Igazából ez nagyon izgalmas, hogy már mindenféléhez illesztik a diétát, de az életkorhoz nagyon ritkán. Egy időben dolgoztam egy ilyen health food startupnál, és akkor ott mentek az ilyen kísérletezések, hogy akkor milyen, nem tudom, hiper, szuper egészséges snackeket kéne csinálni, és ott az ilyen keto diétára mentek rá, hogy a keto az, ami volt az egy ilyen óriási trend, és akkor így jöttek ezek a mindenféle alapanyagok, hogy akkor mit is kéne még belerakni, mert hogy akkor a macsa mekkora szuper dolog, meg ez a spirulina, ez volt még a másik nagy sláger, de például a kort, azt szerintem sose vették számításba ezek a cégek.
De hogy ne maradjatok tanács nélkül hallgatók, nézzük is, hogy mik a szerzőnek itt ezek a legfontosabb ilyen tanácsai. A könyv végén ugyanis kapunk egy ilyen felsorolást. Rögtön az első tanács az, hogy mozogjunk eleget. Ez tök nyilvánvalónak hangzik, Tényleg.
Igen, de nekem 9 kilométer, Marci, neked valami 14, amit le kéne sétálnod, vagy valami ilyesmi, úgyhogy most van...
Ilyen naponta, igen.
Igen, igen, tehát hogy azért itt vannak kihívások, kedves hallgatók, úgyhogy itt a nyár sétára fel.
Mérsékelt alkoholfogyasztás, ez a második számú tipp.
Na, ez nekem nagyon jól megy, már egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, viszont Marci, te mint bor kedvelő, mit mondasz erre?
Hát az, hogy a bor megtanít, hogy ne így áll, szerintem sokat, de hát ugye azt mondják, hogy nem jó időnként se sokat inni, azért időnként én szoktam.
Viszont a jó borból egy-két pohár az elvileg hát még konkrétan igen. segíthet is, ezt így legalábbis a szerző.
Na, és akkor ezt már említettük, hogy fiatalon fogyasszunk kevesebb húst és tejterméket.
Ezen rajta vagyok.
Negyedik pont, hogy kultiváljuk a tradicionális konyhát, ezt is megbeszéltük, hogy ezt talán ebből mit lehet itt hasznosítani. És az ötödik az, hogy együk azt, amit az őseink ettek. Ugye az is kérdés, hogy milyen őseink, hogy a nagyszüleink, vagy a nagy-nagyszüleink, vagy mennyire kell visszamenni az időben.
Igen, illetve az is nem érdekes, hogy tudod, lehetséges-e a szerző álma egy ilyen mértékű fejlődés mellett, mert csomószor az érzés az emlék, hogy a jó ételek,
igen,
ma már a felső, legfelső osztály luxusa, tudod, és akkor...
De nem, szerintem azt elmondja, hogy lehet egészségesen enni úgy, hogy nem költesz rá
iszonyatos
pénzeket.
Viszont globálisan ez egy nagyon érdekes felvetés, ugye, hogy vannak ilyen vakfoltok, ami pedig egyébként tehát az ételszegénység fogalom az létezik egyébként arra vonatkozó, hogy mennyire divers módon étkezünk, és például az Egyesült Államokban nagyon-nagyon olcsón lehet hozzájutni az ételhez önmagának, viszont annak a minősége az, hogy egyébként az utána milyen hatással van a szervezetünkre, az már más kérdés.
Hatodik pont, táplálkozunk a fenntarthatóságnak megfelelően.
Nem
kíván különösebb magyarázatot. Ez érdekes nagyon a hetedik, igyekezünk annyi napfényhez jutni, amennyit a bőrtípusunk megkíván, magyarul D-vitamin pótlás, amit napfényből tegyünk meg, és nem feltétlenül abból, hogy D-vitamint szedünk, ezt is hosszabban kifejti, úgyhogy akit érdekel a D-vitamin téma az a, meg egyáltalán vitaminok témája, az is csomó hasznos infót fog találni ebben a könyvben. Na, és ez egy, nem tudom ehhez mit szólsz, nyolcadik pont, ne féljünk a baktériumokkal és élősködőkkel való kontrollált érintkezéstől.
Na hát, ez volt talán a egyik ilyen legütősebb most, mert volt egy rész a könyvben, amikor elkezdte felsorolni azt, hogy akkor mit jelent ez a kontrollált érintkezés, és ugye a negyedik pontig úgy éreztem, hogy na hát, ezt én meg tudom csinálni, igen, nem tudom, játszunk a szabadban, engedjük ki a gyerekeket, lalalala, és aztán kezdett utána egyre súlyosbodni a helyzet egyébként, hogy a, nem tudom, feltétlenül a bélférgek se lehetnek, nem tudom, halálosak.
Ja, hát ez nagyon érdekes, ugye, hogy mit a milliárdok számára ezek a igen, bélférgek, ezek még ilyen realitások, vagy így érintkeznek ezzel is mi ezeket a dolgokat, mert teljesen ugye számnéztük.
Egy bogár bejön a lakásomba, rögtön elpusztítom.
De hogy ugye nem az a tanácsa, hogy együnk bélférget, meg hogy ne oltsuk be magunkat a kórokozók
igen,
ellen.
Igen, természetesen nem erről van szó, kedves hallgató.
Csak az, hogy például lehet, hogy a gyerekeket érdemes kevésbé, vagy kevesebbszer antibiotikumozni, mert akkor nem tudnak. Nem alakul ki a megfelelő védettség később. Na, ez is érdekes, hogy főzzünk alacsony hőfokon, 9. számú tipp.
Na, ezt nagyon alaposan bevéstem az anyamba, mert nagyon jó, mert a szerző nem csak felsorol, hanem kategorizális elkészítési módokat, amelyek segítettek nekünk abban, hogy a szervezetünk a bizonyos tápanyagokat jobban tudja feldolgozni. Például nagyon szeretem a fekete rizst, és 8 óráig szoktam áztatni, és isteni
finom
lesz.
8 óráig kell.
Viszont a barna rizssel nemrégiben nagyon befűröttem, és most a könyv megerősített abban, hogy ennek az volt az oka, hogy én ezt nem áztattam és nem mostam át. Úgyhogy a barna rizs, kedves hallgatók, áztatásra, mosásra és lassú főzésre van kitalálva.
Na és a tizedik szerintem ez a legjobb, hogy ne feledjük, a divatos diéták nem válnak be.
Na, hát szerintem ez önmagáért beszél, hallgatók. Minden diétát, amiről csak hallunk, legyen az flexitariánus vagy paleodiéta, először vizsgáljuk meg alaposan, és olvassuk el a táplálkozás 100 millió éves története könyvét, mielőtt belekezdünk. Hát azt most már a műsornak az első részében megtudhattuk, hogy nagyon nehéz döntések előtt állunk, már akkor is, amikor csak arról gondolkozunk, hogy mit tegyünk reggelire, mit tegyünk vacsorára, vagy éppen mit emeljünk a polcról. Úgyhogy abban, hogy jobb döntéseket hozhassunk, nem csak egyéni életünkben, hanem úgy, mint társadalom, hoztunk nektek egy könyvet, aminek az a címe, hogy a zaj, az emberi döntéshozatalt zavaró tényezők. Hát az, amikor gondolkoztam, hogy mi legyen a következő könyv, amit feldolgozunk a könyvpárbajban, akkor visszatekintettem kicsit egy-két korábbi műsorunkra itt a Brain Barnál, mégpedig az, hogy talán már láttatok, hogy csinálunk egy olyan videósorozat, aminek az a címe, hogy újra tervező. Ez karrier döntésekről szól, alapvetően pontosabban karrier fejlesztésről szól, és volt egy külön döntéses epizódunk. Én azonban úgy éreztem, hogy ott ezért még nem jártam túlzottan a végére a dolgoknak, és szeretnék erről többet tudni, úgyhogy azért választottam ezt a könyvet, hogy picit jobban elmerülhessek ebbe a témában. A szerzőről egy picit beszéljünk, ő azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon híres közgazdász pszichológus. 2002-ben még közgazdasági Nobel emlékdíjat is kapott. És
Daniel Kahnemanről van szó.
Igen, igen, igen. Marci, tök jó, hogy mindig hozzáteszed a fontos információkat, hogy belemerülök az ilyen mellék dolgokba. Őről azt kell tudni, hogy magyarul két könyve jelent meg, a Gyors és Lassú Gondolkodás, illetve a mai könyvünk a Zaj, de ezen kívül még tengernyi kiadványa van. Olyan témákon dolgozott, mint a jólét pszichológiája, vagy éppen az ostobaság pszichológiája, úgyhogy.
Igen, ő egy nagyon kíváncsi ember, de hát ezért egy Nobel-díjastól el is várjuk, hogy kíváncsi
alap,
is legyen.
Hogyha Nobel-díjas, akkor legyél
hát
kíváncsi.
Igen.
Nem árt minden esetre. Úgyhogy ebben a könyvben rengeteg példát dolgoz fel a szerző, ami főképp az ilyen rendszer szintű döntéseket illeti. Itt van szó a bíróságok működéséről, a kriminalisztikáról alapvetően, de egészen olyan dolgok, amik teljesen húsba vágóak. Például az, hogy hogyan kapunk meg egy adott állást, milyen a kiválasztási rendszerek, és van egy csomó izgalmas példa, elénk ad például a szerző egy ilyen CV-szerű leírást, és azon keresztül próbál rámutatni saját döntéseinknek a hiányosságaira. Önmagamba tett utazás is volt ez a Zaj című könyv, miközben elvileg a külső zajról van szó. Neked mi volt a benyomásod, Marci?
Azt jegyezzük meg szerintem, hogy egyébként ezt két társszerzővel írta ezt a könyvet, és hogyha jól mondom, ez Olivier Siboninak és Cass Sunsteinnek kell mondani a két szerzőt. Az utóbbi ismerős lett, volt egy olyan című könyv, hogy Nudge, ami pedig pont a döntés befolyásolásról szól, és erről nagyon sok, tehát ez a szempont nagyon megvan ebbe a Zaj című könyvben is. Ugye arra vállalkoznak itt a szerzők, hogy azt megválaszolják, hogy mondjuk öt bíró elé leteszünk ugyanazt az esetet, ugyanazt a sztorit, vagy öt orvos elé leteszünk ugyanazt a diagnózist, és különböző féleképpen fognak erről dönteni, hogy azt az embert most felmentsék, vagy elítéljék, vagy ha elítélik, akkor 30 napra, vagy 30 évre ítéljék el, vagy az orvosok milyen különböző kezeléseket ajánlanak, és az az alapvető kérdése itt, vagy arra volt itt a szerző kíváncsi, hogy mi befolyásolja ezeket a döntéseket, vagy miért van az, hogy nem csak a világban nem csak torzítások vannak, kicsit nehéz elmagyarázni, de hogy mintha a szerzők úgy szemléltetik ezt, mintha képzeljünk el egy céltáblát, egy ilyen kör alakú céltáblát, ugye, amiben vannak ezek a piros, ilyen
csíkok.
Koncentrikus körök, igen.
Csíkok,
igen. És akkor el kéne találnunk a közepét, az a feladat. Uh-huh. És hogyha mondjuk látjuk, hogy mindenki úgy kicsit lefelé balra hord az irányzék, akkor valószínűleg el van állítva a puskáknak a célzó izéje, berendezése. Tehát tudjuk, hogy ott mondjuk egy torzításról van szó, látjuk benne a rendszert. De ha össze-vissza lövöldöznek a céltáblára, tehát mégis a közepét kéne eltalálni, de
nagyon nagy az eltérés.
Nagyon nagy az eltérés, ezt nevezik ők zajnak, és ez érdekli őket. Tehát, hogy az öt bírók közül miért fog az egyik felmentőítéletet hozni, a másik meg életfogytiglantani, vagy valami hasonló. Tehát, hogy ezek a szélsőségek előfordulnak.
Pont aztán a könyv elején volt ez a bírósági ítéletekből kiindulva ennek a kutatásnak tulajdonképpen a gyökere az, hogy drasztikusan más ítéletek születtek, és itt évek és évtizedek közötti különbségek voltak, vagy nagyon hasonló, vagy akár ugyanolyan esetekben. És erre ezt keltette föl a szerzők figyelmét.
A 70-es években egy amerikai, hát azt hiszem, hogy bíró volt az, akinek feltűntek ezek a különbségek, és ugye azért itt ember életekről, sorsokról van szó. És elkezdte ez bosszantani, vagy elkezdte ez feltérképezni, hogy ez miért van, meg hogy van. És ennek az eredménye meg az volt, hogy megpróbálták ugye ezeket az ítéleteket rendszerezni, vagy olyan szabályszerűségeket teremteni benne, ami viszont az egyes bíróknak, hát most így mondanánk, hogy a szabadságát korlátozza, igen, viszont egységesebb ítéletek születnek abból a procedúrából. És ez a könyvnek is tulajdonképpen a logikája, hogy hogyan hozhatunk jobb döntéseket, akár mi magunk is. Tehát biztos, hogy ezt a könyvet olyan olvasók, akiknek valamilyen szervezethez is akár közük van, tehát más emberekkel kooperálniuk kell, döntéseket kell hozniuk, és szeretnék ezt a folyamatot valahogy egységessé formálni, tehát hogy mondjuk nem tudom, ilyen mindenféle folyamataik vannak a vállalaton belül, észrevegyék, hogy nagyon-nagyon mellé tudnak lőni, hogyha ezen nem gondolkodnak el. De hát ezt ugyanúgy a saját életünkben is tapasztalhatjuk, hogyha nincsenek valamiféle, nem tudom, irányelveink vagy szabályaink arra. Mert ugye azon is múlik, hogy mit tudom én, az egyik bíró bal lábbal kell fel, vagy, vagy veszített aznap, vagy előző este a kedvenc foci csapata, és akkor hajlamos másféleképpen ítélkezni. Vagy ugyanígy az orvosok is más diagnózist felállítani.
Igen, ez pont egy remek példa, amire rákapcsolódva szeretnénk nektek egy-két dolgot hozni, amire már a könyv úgymond rámutat különböző kutatások segítségével. Az egyik az, hogy itt például van egy magyar kapcsolódásunk is, ugyanis volt egy Forgács József nevezetű professzor, aki hangulatkutatóként dolgozott. És ez a hangulatkutatói munka szerintem már
ez nagyon-nagyon érdekes,
ugye? Igen. És például ő volt az, akinek a kutatásai rámutattak arra, hogy a gondolkodásunk mikéntjént nagyon-nagyon meghatározza a hangulatunk. A másik dolog, ami tök hogy volt a fordításban, a bullshitre egy jó szó, amit én tökre nem használtam, már a süketelés.
Igen, az nagyon tetszett. De várjál csak, mert itt van, azt mondja ez a forgácsos sztori, hogy azt mondja, hogy a jó hangulat, ez egy idézet a könyvből, hogy a jó hangulatban lévő emberek általában pozitívabban gondolkodnak, könnyebben idéznek fel derűs emlékeket, elfogadóbbak másokkal, nagylelkűbbek, segítőkészebbek, és így tovább. És ez azért érdekes, mert például egy tárgyaláson is, hogyha jó hangulatban zajlik egy tárgyalás, akkor sokkal valószínűbb, hogy eredményesebb lesz. Tehát ez nem valamilyen pszichológiai, ilyen himi-humi, hanem ezt egy magyar származású kutatótól meg is tudhatjuk.
Ez abszolút, tehát hogy minden olyan benyomásunk, amiket például a nem tudom, mindenféle ilyen ponyvákból, vagy akár a letiltott Facebook posztokból látunk, tehát hogy a hangulat és a hiszékenység nagyon szorosan összefügg egymással, és ezt egy magyar kutató munkájának köszönhetjük. Ami egyébként ebből a hangulat témakörből nekem egy ilyen nagyon erős idézet volt a könyvből, hogy az ember nem mindig ugyanaz a személy.
Hát persze.
Tényleg nem mindig ugyanazok vagyunk, csak hogy erre így rádöbbenni, hogy legyen szó tényleg a munkanap végéről, az időjárásról, az esetek egymás utánisága, hogy nagyon-nagyon sok döntést kell meghoznunk egy rövid időtartamon belül, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy egy adott mondjuk egy nagyobb horderejű fontosabb döntés, vagy hogy te is mondtad, és ez tényleg eléggé ilyen csapatvezetőknek, csoportvezetőknek, cégvezetőknek abszolút alapmű ez a zaj, az egy óriási hatással lehet annak a nagyobb horderejű döntésnek a kimeneteleire.
De például szerintem saját magunk is, vagy és akkor itt kapcsolnék vissza az újra tervező sorozatra is, hogy saját magunknak is tök fontos így tudatosítani, hogy most azt a döntést lehet, hogy azért hoztam meg, mert éppen bal lábbal keltem fel, vagy lehet, hogy éppen túlzott optimizmusból, és akkor lehet, hogy éppen ez is hiba volt. Úgyhogy érdemes ezt, és ebben nagy segítséget nyújtanak itt a szerzők, feltérképezni azt, hogy mi áll igazából a döntéseink hátterében.
Például, ami az egyéni döntéseknél egy ilyen izgalmas tanulság volt nekem, az a túlzott koherencia kifejezés, ami az, hogy ragaszkodunk az első benyomásunkhoz. Tehát például csomószor az, amikor mondjuk karriertervezésre gondolok, vagy például amikor mondjuk megismerünk egy új kollégát, ez picit nekem arról is beszélt, hogy mennyire fontos az első benyomás. És például, hogyha az elképzelünk egy adott területről, hogy nem tudom, már itt tudom, gyerekként ismertem sok, nem tudom, ügyvédet, és ez nekem úgy tűnt, hogy ez az ügyvédi munka, ez valami, amit tiszteletben tartanak az emberek, valami, amit tudom, jól lehet keresni, valami, ami egy fontos terület, ha a társadalom megbecsült tagja leszek, akkor ez sokkal inkább egy pozitív színben tünteti fel ezt a területet, még akkor is, hogyha egyébként az én mondjuk személyiségemhez ez nem lesz egy illeszkedő munka, viszont beleillik a már az előre elképzelt és már meglévő tényekhez
illeszkedve. És ezeket nagyon nehezen bíráljuk.
Nagyon-nagyon nehezen bíráljuk felül, mert ez az a bizonyos túlzott koherencia, amihez mi ragaszkodni próbálunk ahhoz, amit már ismerünk, mert a sokkal kényelmesebb, mekkora megerőltető dolog felülírni saját magunkat.
Na és amik pedig felül tudják írni saját magunkat, hogyha most már ezt mondtad, az például egy algoritmus, amit használhatunk a döntéshez segítségként, vagy éppen mindenféle ilyen szabályok meg policik, és amennyire téged ismerlek, te nagyon szereted ezeket a policikát. Én meg ennek mindig az ilyen bürokratikus vonásait.
Mondjuk tehát egy példát, csak hogy a hallgatók értsék, hogy mire gondolsz itt.
Hát nem tudom, hogy legyenek leírt szabályzatok különféle dolgokra. Vagy például te, mesélted, hogy amikor Angliában dolgoztál, akkor a konyha a szabályzat, vagy mi volt az, ami így...
A food waste a szabályozását hoztam meg, és egyébként...
De ahogy te behoztál arra egy szabályzatot, hogy csináltál
igen,
egy szabályzatot?
Igen, én erre kitaláltam egy ilyen rendszert, ami tulajdonképpen arra vonatkozott, hogy összeszedtem milyen jó módszertanok vannak arra, hogy hogyan kell mondjuk szelektálni, mert egyébként a szelektív hulladékgyűjtés volt túl nagy divat, illetve az, hogy akkor, hogy hogyan lehet mondjuk akár az étel hulladékot, ha már kidobásra kerül, de én azt próbáltam ugye megakadályozni, hogy ne kerüljön ugye kidobásra, ezt hogyan lehet utána jól újrahasznosítani, illetve már arra is, hogy amikor mondjuk a csapatunk vásárol valamit, vagy közösen rendelünk valamit, vagy valaki elmegy vásárolni, akkor gondolja meg, hogy ezt az ételt, abból mennyit akar pontosan elfogyasztani, és hogyha mondjuk csak a felét, akkor pedig a következő kérdésként tegye föl azt, hogy ki az, akit esetleg érdekelhet. Tehát például volt egy kollégám James, aki nagyon szerette a Middle Eastern konyhát, tehát a közel-keleti konyhát. Rendszeresen vásárolt humuszt, viszont mindig előre csomagolt humuszt, ugye ez már meg egy csomó műanyag, meg minden, viszont csak mindig csak a felét fogyasztotta el.
És akkor többi kuka.
Igen, és először felhívtam a figyelmet, hogy hát James, hát hogy hát mindig csak a felét eszed, mondta, hogy hát a többit ezt nem kérem, arra nincs szükségem, mondom, hogy arra gondoltam, hogy esetleg más elfogyasztanád, hanem megoszthatnád ugye mással az ételedet, és akkor erre hoztam egy ilyen kis sorrend, hogy mit tegyél, ha, és akkor erre egy ilyen ágrajzot csináltam.
És ez működött például?
Sikerült vele valamilyen szinten változást elérni. Voltak olyan dolgok, amiket például az ő személyes rendszeréken keresztül kellett megértetni. Tehát a humuszt csak James fogyasztott. Viszont mindenki nagyon szerette a scone-t. A scone az tulajdonképpen egy ilyen pogácsa, édes pogácsaszerű dolog, amiben nagy viták voltak, hogy a cornwalliak azok előbb tették a krémet, és aztán a lekvárt, a tőlük keletebbre lévők pedig fordítva. Arra már megvolt a saját rendszerük, úgyhogy én azt a rendszert próbáltam alkalmazni a többi ilyen ételfogyasztási szokásra is, azért, hogy kiszűrjek olyan problémákat, mint például az, hogy a félig meghagyott krém, mert abból is csak a felét fogyasztottuk el, és akkor a többire már nincs szükség, és azon példán keresztül sikerült a humusz fogyasztási szokásokat is megváltoztatni.
Tehát valójában a meglévő szokásokból kiindulva sikerült olyan szabályzatot hozni, amitől
javult az összes többi egyéni dolog. Tehát egy olyanból, amit sokan használnak, abból alakítottam ki egy mintát, és próbáltam lefolytani aztán az egyéni felhasználói.
Azért érdekes ez, vagy azért próbáltam ezt itt lemodellezni fejben, mert hogy én meg annak vagyok nagy ellensége, hogy azok a szabályok, amiket az emberek valójában nem akarnak, vagy nem kívánnak, azokhoz aztán utána nagyon nehezen tudnak alkalmazkodni, és akkor azok a szabályok, például itt a bíróságoknak a megreformálásán, ugye, mert ha egy bíró úgy érzi, hogy nincs személy és nincs felelőssége, hanem neki van egy táblázat, és akkor abból ki kell keresni a különböző paramétereket, és akkor összeadja a végén, és úgy érzi, hogy valójában ő nem dönt, hanem meg van fosztva ettől a lehetőségtől. Úgyhogy ez a nagyon érdekes, hogy mindig marad egy ilyen kis kiszámíthatatlanság, vagy kell egy kis zaj, vagy lehet, hogy ezt szabadságnak kéne nevezni a döntéseinkben, amit így meg kell őrizni. Tehát, hogy nem lehet mindent...
Az, hogy az integritás, nem lehet az egyéni integritás.
Igen, meg hogy nem lehet mindent egy ilyen kockás füzet alapon vezetni az életet, nem?
Ez biztos, de ugyanakkor meg szerintem két dolog, amire nagyon fontos, hogy legalábbis tudatosuljunk bennünk. Tehát itt a könyv nem azt mondja, hogy innentől kezdve így kell dönteni, ugye alapvetően
Sőt, a végén, tehát a könyv se emellett érvel, úgyhogy nem ezt állítottam én se, igen.
Pontos, hogy tudatosuljon bennünk, hogy ezek így létező folyamatok. Az egyik szerintem, ami a csoport dinamikára vonatkozó megfigyelések a könyvben szerintem különösen fontosak, a másik pedig az intuíció. Mert sokszor van az, hogy, és ezt abszolút én egyetértek az, amit a könyv ír, hogy az intuíciót összekeverjük a meggyőződéssel. De az intuíció pedig nem egyenlő rögtön a helyes döntésre, és a meggyőződéssel sem egyenlő. És akik általában predikciókat tesznek, azok tagadják önnön tudáshiányukat. Sokszor érzem, hogy főleg az elbizakodott emberek, akik mondják, figyelj, ez lesz a jövőben, én ebben biztos vagyok, ezt a döntést kell
szerintem
hozni.
Szerintem az a könyvnek az egyik legérdekesebb része volt, hogy azok, akik milyen sokan, akik ilyen nagy meggyőződéssel beszélnek a jövőről, arról, hogy mi fog történni, milyen nagy arányban tévednek, és vagy legalábbis amellett érvel a szerző, hogy sokszor, hogyha egy nagyon buta képletet helyettesítesz be a nem tudom milyen szárolt elemző helyébe, akkor az a buta képlet megbízhatóbb lesz, mint az az elemző. És hogy ezek az elemzők sokszor nem hajlandóak a jóslataikon változtatni, úgyhogy nagyon érdekes eset tanulmány van ebben, hogy mennyire szabad hinnünk az ilyen típusú embereknek, és hogy sokszor ezek az algoritmusok, amiket meg kifejezetten butának, vagy személytelennek, vagy egyszerűbbnek gondolunk, azok sokszor mennyivel alkalmasabbak arra, hogy megmondják a jövőt. Nekem ez kicsit amúgy ilyen kiábrándító is volt. Én azt gondolnám, hogy fordítva van. De hát ugye ez az intuíció.
Hát igen, de ez itt a például nekünk is szerintem, hogyha már a beszélgetés elején a fesztiválról beszéltünk, hogy milyen témák lesznek, és alapvetően tudjátok, hogy a Brain Bar jövő fesztivált, a jövő kérdéseit feszegetjük, elhozunk nektek, ahogy a beszélgetés elején mondtunk, egy csomó szakértőt, akik tesznek predikciókat, tesznek jósatokat jövővel kapcsolatban, de én nagyon szeretném őket megkérdezni egyébként a saját döntéseikkel kapcsolatban, és a saját jövőbeli véleményükkel kapcsolatban, vajon mennyire magabiztosak, és hallgatók, hogyha ti is eljöttök, akkor nagyon szeretném, hogy ezeket a kérdéseket együtt tegyük fel.
Ez volt a könyvpárbaj, amiben Stephen Lee, a táplálkozás 100 millió éves története, és Daniel Kahneman, Olivier Siboney, Cass Sunstein, Zaj című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a Brain Bart, és mi tovább osztjuk a kedvencedet.
A műsor a Béton partnere.